Mert nagy a kegyelmed, Uram, fölülmúlja az egeket, hűséged pedig a fellegekig ér. Téged illet az egeket fölülmúló magasztalás, Istenem, dicsőséged legyen az egész földön. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy ezen a mai délelőttön hozzád jöhetünk. Olyan csodálatos, hogy még mindig hívsz, még mindig vársz bennünket, és Uram, hova is mehetnénk, hiszen a te szabadban ma is ugyanaz a erő és hatalom nyilvánul meg, mint amikor itt jártál a földön, és sokan jöttek hozzád, mert megtapasztalták, hogy szavaid nyomán megtisztul az életük, eltűnik a bűn, egy egészen újat kezdhetnek veled és általad, hogy meggyógyultak betegségeikből, és innentől kezdve már róla szólt az életük, valami új kezdődött el veled és általad, és ezért jövünk, Urunk, mert mi is vágyunk egy újra, egy igazi boldog életre, de ezt csak te tudod nekünk megadni. Annyi mindenhol próbálkoztunk már, és mindig jön a csalódás, a fájdalom, a szomorúság, de Urunk, most rád tekintünk, úgy, mint a pusztában az érsz kígyóra, és tudjuk, hogy ott a szívünkben, a lényünkben gyógyulás megy végbe, mert aki rád tekint, az él örökké, akkor is, hogyha ebben a világban lejárulunk az időnk, de te azért jöttél, hogy örök életre ments meg minket, és köszönjük, hogy aki benned hisz, annak örök élete van. Ajándékozz nekünk ezt a hitet, ajándékozz nekünk igei látást, ajándékozz nekünk, Urunk, rád való figyelést, hogy mindenkor a te nyomaidban tudjunk maradni, annyi hangot hallunk, könyörülj, hogy fölismerjük ezek közül, hogy melyik a tiéd, és csak azt kövessük. Köszönjük, hogy most is jelen vagy, mert erre van szükségünk, együtt lenni veled. És könyörülj, hogy ez így tartson mindig, hogy átéljük, itt vagy, mert fogod a mi jobb kezünket, ahogy ígéred, és kérünk, ne engedd, hogy kihúzzuk a te kezedből a miénket, mert te tudsz célba vezetni. Köszönjük, hogy áldásodat adod mostani alkalmunkra is. Amen. János evangélium a 10. fejezetéből olvassuk Isten igéjét. A 10. fejezet első 5 versét, majd még a 11. verset. Tehát János evangéliuma a 10. fejezetének első versétől az 5. versig, majd a 11. verset hallgassuk meg. Bizony, bizony mondom nektek, szól az Úr Jézus, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem máshonnan mászik be, tolvajaz és rabló. Aki pedig az ajtón megy be a juhok pásztora az, ennek az ajtón álló ajtót nyit, és a juhok hallgatnak annak szavára, és a maga juhait nevükön szólítja, és kivezeti őket. És mikor kiereszti az ő juhait, előttük megy, és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az idegenek hangját. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Egy sokak által ismert és kedvelt példázatot olvastunk most. Ha máshonnan nem, talán gyermekkorból, vasárnapi iskolából, kedves gyermek könyvből elénk jön ez a történet. Szeretjük, meg szeretjük földolgozni. Patrícia C. John is írt erről a történetről a Nyomuk a hóban című könyvében, ahol a jó pásztorról szóló kis festmény az, ami a főszereplő kislányt elsegíti oda, hogy az élete nehéz helyzetében rádöbbenjen, hogy ő egy elveszett bárány, és Jézus a jó pásztor, és azért jött, hogy őt megkeresse. És amikor az eljut a szívéig, akkor új életet kap, rábízza magát a jó pásztorra, vagyis az Úr Jézusra. És lehet, hogy sokan ismerjük ezt a könyvet, ezt az egész történetet, és most ez eszünkbe jut, vagy eszünkbe jut egy festmény, amikor látjuk, hogy a jó pásztor nem kíméli magát, hanem lemegy a szakadékba is, a veszélyes terepre, és megkeresi az elveszett báránykáját, majd nyakába veszi, és fölkapaszkodik, majd hazaviszi azt a bárányt. Tehát ismert, kedves történet ez, csak kérdés, hogy ezen túl eljut-e még a szívünkig ennek az üzenete. Tehát kedves és megszokott történet, és lehet, hogy ott van a szívünkben, igen, mi ezt nagyon jól ismerjük, mit mondhat ez még nekünk? Gyakran megkísért ez a gondolat, hogy olvassuk a Bibliát, különösen az evangéliumokat, hogy mit mondhat még nekem ez a történet. Annyit hallottam már. Meg olyan sok igehirdetés is eljutott hozzám. És ez azt eredményezheti, hogy lankad a figyelmünk. Azt eredményezheti, hogy rutinból fogjuk olvasni vagy hallgatni ezt a történetet, és nem úgy, hogy ezen keresztül itt és most az én Uram Jézus akar hozzám szólni. Az én pásztoromnak van üzenete a számomra. És tulajdonképpen attól függ az életem, hogyan figyelek az ő szavára, hogyan hallgatom. Eljuthat-e a szívemig, a lényemig, vagy félreteszem, mert már bennem van. Már ismerem a motívumokat, és talán máshol járnak a gondolatai. Már nem tud lekötni. De ha úgy jövök, hogy ezt a történetet úgy kezelem, mintha most olvasnám először, hogy úgy próbálok odafigyelni, mintha nem ismerném a tartalmát, és várom, hogy vajon mit fog ebből nekem a főpásztor Jézus kifejteni, mit fog a szívemre helyezni, és hogy fog bemutatkozni nekem. Tehát figyeljünk erre a történetre, Jézusra, úgy, ahogy a zsidókhoz írott levélben is olvassuk, hogy még jobban kell nektek figyelmeznetek a hitetek pásztorára, Jézusra, még jobban, mint eddig. És hogyha benne vagyunk az élet sodrásába, akkor meg is érint ez bennünket, tényleg még jobban kell figyelni. Olyan időket élünk, hogy még erőteljesebben kell Jézusra figyelni. Mert eddig úgy megkísértett, hát nem baj, ha nem figyelek oda, nem baj, hogyha kicsit más irányba megyek, nincs semmi veszély, nyugodtan éljük az életünket, és most éppen azzal szembesülünk, hogy bizony sok a veszély, nehéz helyzetet élünk, sokan megbetegednek, meg is halnak, nem tudjuk, hogy mit csináljunk, hogy döntsünk, még jobban Jézusra kell figyelni. Mert ráadásul hang is van rengeteg, és vajon melyiket vegyük komolyan? Az ige azt mondja, Jézus hangját vegyük komolyan. Hogy nekünk mindig az legyen a legfontosabb, amit ő mond nekünk. Tehát figyeljünk Jézusra, ha nem tudom, hova menjek, kihez menjek, akkor az ige azt mondja, hogy ő hozzá. Mindig Jézushoz. Ő az egyedüli, megbízható személy, és pont ebben a világban. A történet, vagy a példázat tulajdonképpen az akkori izraeli pásztor életből hozza elénk ezt a képet. Az Úr Jézus ismerte az ottani életet, ismerte a pásztorokat, tudta, hogyan legeltetik, gondozzák a nyájat. És ez a kép a nyári időszakról szól, az éjszakai szállásról, tehát a nyári éjszakai szállásról. Hát ugye, amikor a pásztor legelteti a nyájat, nyáron, nappal kint vannak a szabadban, viszi őket legelőről legelőre, forrásról forrásra, de éjjel közös karámba hajtották be őket. Több pásztor legeltetett, és éjjel sok-sok pásztor a maga juhait behajtotta egy közös karámba, vagy egy közös akolba, hogy az éjszakát biztonságba tölthesse el a nyáj. Mert ugye ez a terület körül volt kerítve. És ez azt jelentette, hogy csak az ajtó lehet bemenni. Tehát aki tisztességes, becsületes szándékkal akar bemenni a juhokhoz, az ajtón fog jönni. Minden más egyéb próbálkozóról tudni fogják a bentlevők, hogy az idegen, a tolvaj, rabló az rossz szándékkal jön. És ugye a farkasoktól is ez a karám védettséget biztosított. És tulajdonképpen a karácsonyi történet, a betlehemi történet egy ilyen jelenetet mond el. Ugye, hogy nyáron az éjjeli szálláson ott vannak a pásztorok bent a karámban a juhokkal. Ugye, ott ő vigyáznak, hogy észrevegyék, ha ne talán valaki a kerítésen át akar bemászni, hogy elragadjon egy bárányt, vagy egy juhot. És hogy ott vannak, akkor élik át a világ legnagyobb üzenetét, hogy egyszer csak jön egy angyal, de hol jön az angyal? Felülről. Az Isten üzenete mindig felülről jön. De nem a kapun mászik át, vagy a kerítésen az angyal, felülről jön. És ez hitelesít mindig, hogy az Isten üzenete az felülről jön, nem alulról, nem a földről, nem emberektől származik, hanem az élő Isten mennyei világából lép be a mi világunkba. És így jött Jézus is, elmondta az előző fejezetekből, hogy én felülről jöttem, én felülről való vagyok, és ez azt jelenti, hogy ő Istentől származik, ő Isten mennyei világából jött ebbe a mi világunkba, ezért az ő üzenete hiteles. Amit ő elmond Istenről, a mennyről, meg a földi életről, az hiteles, mert mindent, amit látott, arról tesz bizonságot, és azt mondja el, meg azt cselekszi, amit az atyától tanult. Ugye az előző fejezetekben nyomatékosított, hogy Istentől tanult. Nem magától találja ki a dolgokat, hanem amire az atya őt megtanította, azt adja tovább. Tehát ott vagyunk a nyári szálláson, éjjelre be vannak a juhok zárva, és ez az alap kerete ennek a történetnek. És az Úr Jézus úgy kezdi, nyomatékosan, bizony, bizony, mondom néktek, ámen, ámen, legó hümine, ugye? Bizony, bizony, mondom nektek. Vagyis nagyon határozottan a szívükre helyezi meg nekünk is Jézus. Tehát amikor itt ismétel, bizony, bizony, mondom nektek, akkor gyakorlatilag azt mondja, hogy amit mondok, az valóban úgy van. Amit mondok, az bizonnyal, az valóban úgy van. Tehát nem mesét olvasunk. Nem egy szép kis régi történetet, amin elérzékenyülünk, hanem azt mondja Jézus, figyelj ide! Nagyon figyelj, mert amit ebben mondok, az úgy történik. Az a valóság. Meg tulajdonképpen ezt rá lehet az egész Szentírásra vetíteni, mert a Szentírás Isten szava, Isten szól. Vagyis Jézus a szívünkre helyez, hogy amikor kézbe vesszük a Bibliát, azt úgy vegyük kézbe, hogy úgy van, ahogy ő mondja. Úgy van. Hogy ne kételkedj. Amikor ő valamit mond, akkor ne legyen mérlegelés, hogy te biztos így van? El lehet ezt fogadni? Hihető ez? Azt mondja Jézus, úgy van, ahogy mondom. És ha azt olvasom, hogy ketté válik a vörös tenger, akkor úgy van. Miért? Mert a mindenek teremtőjének a szavára nyílik ketté. És aki meg tudta teremteni, hogy ne tudna utat készíteni az ő népének? És így tovább. És hogyha Jézus arról beszél, hogy aki nem hisz benne, az elkárhozik, akkor az is úgy van. És aki hisz ő benne, annak pedig örök élete van, az is úgy van. Miért? Mert ő mondja. Mert az Úr mondja. Az mondja, aki az ő kijelentését az életével, a vérével pecsételte meg és hitelesítette. Miért hihetünk benne, hogy minden úgy lesz, amit mond, és az ő visszajöveteléről is? Minden úgy lesz, ahogy mondta. Miért hihetjük? Mert az életével tette hitelessé. A vérével pecsételte meg. Nem csak beszélt a levegőbe, hanem amit mondott, amit tett, azért meghalt. Ezt már korábban is olvastuk, hogy mondja a farizeusoknak, meg akartok engem ölni. De ő tudta, hogy meg akarják ölni. És miért? Amit tett. Mert meggyógyított egy 38 éve béna embert. Látást teremtett egy vakon születettnek, és ugye ezt szombaton tette. Ez nekik nem fért bele az elképzelésükbe. Nem élték át, hogy a szombatnap, a nyugalomnap, az Úr napja az arra adatot, hogy Isten azon cselekszik. Hogy azon mutatja meg hatalmát. Hogy akkor munkálkodik bennünk. Persze nem csak akkor, de ezt a napot különösen arra adta, hogy átéljük, hogy kapcsolatba legyünk vele, és történjen bennünk valami. Hát erre adta, nem csak, hogy részt vegyünk egy alkalmon, aztán tovább nyomnak lefelé a terhek, a bűnök, a problémák, tovább aggódunk és félünk, hanem pontosan azért van ez a nap, hogy úgy éljük át az Úr jelenlétét, szeretetét, hogy mindez lehullik. És félelem, aggódás nélkül mehetünk tovább, mert ezek helyét már átvette az Úr. Tehát úgy van, ahogy mondom, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem máshonnan hatol be, az tolvaj és rabló. De mindjárt rámutat arra, hogy aki azzal az igénnyel lép föl, hogy pásztor, annak az ajtón kell menni. Aki másfelől közelíti meg Istennek a népét, mert ugye az akol, ez gyakorlatilag itt Jézusnak a példázatában Izrael népét, az ószövetségi kereteket ábrázolja. Tehát aki az ószövetség népéhez, aki az Isten népéhez bemegy, akkor tekinthető pásztornak, hogyha az ajtón keresztül megy be. És azt mondja, hogy aki nem az ajtón megy be, hanem máshonnan hatol be, az tolvaj és rabló. Akár tetszik, akár nem. Tehát Jézus soha nem az szerint beszél, hogy mi mit akarunk hallani. Láttuk itt a korábbiakban, hogy már igencsak veszélybe van az élete. És mégsem válogatja meg úgymond a szavait, hogy ja, hát csak olyat fogok mondani, ami megfelel a vezetőségnek, aminek alapján majd megkímélik az életemet. Ő mindig kimondja az igazságot. Ő mindig az igazságot mondja nekünk. És azt mondja, hogy igen, vannak olyanok, akik úgy tűnnek föl, mintha pásztorok lennének, de nem azok, mert nem az ajtón jöttek be. Vagyis nem Isten küldte őket. Gondoljunk csak az Ószövetség azon helyeire, ahol Isten elhívott emberei harcolnak, küszködnek hamis profétákkal. Ők is profétáknak mondták magukat, Ugye ott voltak a királynak az udvarában, de mindig olyan üzenetet tolmácsoltak, ami tetszett a királynak, tetszett a megbízójuknak. És amikor jött Isten embere, és elmondta az Úr üzenetét, és az nem egyezett a hamis prófétáknak a beszédével, akkor mindig ellene fordultak, ugye Isten követének. Különösen Jeremiás életében nyilvánvaló ez. De láthatjuk Jósáfát királynál is, ugye, amikor azt javasolja Ahábnak, hogy kérdezzük meg előbb az Úr igéjét, mert ott elmennénk harcba, kérdezzük meg az Úr igéjét, és akkor összehív egy csomó prófétát Aháb király, és mind azt mondja, hogy menj, király, menj! Isten győzelmet ad neked, felökleled az ellenséget, és egyetlen proféta lesz majd, aki mást mond. És ugye azt nem akarja a király hívni. De Jósáfát mondja, hogy hát nincs több profétád, csak ez a 300, aki ugyanazt szajkózza. 300 proféta, mondhatnánk 300 szószék. 300 videó Isten tisztelet. Belehallgatok mindegyikbe, és mind ugyanaz. Mind ugyanaz. És ez gyanús lett Jósáfátnak. Hát hogy? Mindenki ugyanazt mondja. És mind csak jót mond. És mind csak azt, amit hallani szeretnénk. És akkor megkérd, nincs más proféta. De van, Mikejáhu. De hát az mindig rosszat mond nekem, azt már nem is hívom. Mert rosszat nem akarunk hallani. Olyat nem akarunk hallani, akkor se, ha Isten akarata, de ellenkezik a saját akaratunkkal. Ha Isten azt mondja, hogy menj más irányba, mert az lesz az élet. Tehát nekem emez a kényelmesebb. Emez kerül, amit én kinéztem magamnak, az olyan jó, széles, kényelmes, azon nincs kátyú, nincs jég, már letakarították, fölsz, azon megyünk. És lehet, hogy az Úr azt akarja, hogy menj azon a másikon. Hova küldi? Fülöpöt, a diakónust. A Gázába vezető, elhagyott, pusztai, járatlan útra. Egy lélek nem megy arra, mert az járhatatlan szinte. Nehéz út. És mit mond neki? Menj oda, mert ott lesz egy ember. És van, amikor nekünk is Isten azt mondja, hogy menj azon az úton, menj abba az irányba, amelyre eredetileg te nem mennél. Mert az járatlan, az nehéz, ott gondok vannak. És jó, hogyha merjük azt mondani, hogy igen, Uram, megyek, vállalom, amit te mondasz. Aki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az. Itt elsősorban önmagáról beszél az Úr Jézus, és elmondja, hogy ő az ajtón jön, Isten küldte, és mindig ott van az emberek között. Tehát Jézus az volt a jellemző, hogy ugye ott az emberek között mondta el Isten üzenetét. A hamis proféták, vagy hamis messiások, azok általában ugye harciasak voltak, azok fegyverbe szólították az embereket, és valahol kint bujdokolva, mert ugye félni kellett, hogy a rómaiak lecsapnak rájuk. És Jézus mindig nyíltan és őszintén az emberek között jelent meg, és elmondta Isten üzenetét. Igaz, ő nem is katonai értelemben volt harcias, őt nem szólított fegyverbe senkit, hanem ő azért jött, igaz, ő is harcolt, de a bűn, a gonosz, a sátán ellen. Ő azért jött, hogy amit a gonosz tönkretett ebben a világban, azt ő helyreállítsa, hogy azt fölépítse, hogy az embert kiragadja a hatalmából, kiragadja a bűnből, és egy új pályára állítsa, a keskeny útra, ami életre vezet. Tehát Jézus magát nevezi annak, aki az ajtón jön be, és ezért ő a pásztor. De benne van ebben az is, hogy igen, jön az ajtón, vagyis hogyan jön? Zörget. Nem töri rá senkire az ajtót. Tehát nagyon fontos, ő a pásztor. És mint pásztor sem löki be az ajtót, hogy nekem itt jogom van. Én jövök és azt csinálok, amit akarok, hanem ő zörget, mert a mi döntésünkre vár. Nekünk kell kinyitni az ajtót és beengedni őt. De az ajtó előtt állok és zörgetek halljuk a jelenések könyvében. Hova megy Jézus? A nyájhoz. Ugye az efézusi gyülekezet, vagyis a laodíciai gyülekezethez. A gyülekezet ajtaján zörget, mert kívül került. És el lehet gondolkodni, vajon miért kerülhetett kívül? Hogyan állhat be olyan állapot, hogy Jézus, a pásztor, a király kívül kerül a gyülekezet a népe életén? Mert nagyon jól éltek. Nem volt szükség segítségre, mert boldogultak mindennel. Mintha a mai világunk lett volna a vírus előtti időszak, hogy mi is nagyon jól éltünk, nagyon elboldogultunk, és bár most hallanánk, hogy itt a pásztor és zörget, és azt mondja, eddig talán boldogultatok, de most bajban vagytok. Én jöttem, hogy könyörüljek rajtatok, de én nem fogok erőszakkal jönni. Nálam nincs kötelező, nincs olyan, hogy muszáj menni, hanem nyisd ki az ajtót. Jelzem, itt vagyok, és ha kinyitod, bemegyek hozzád. Tehát ezt jó Jézusnál látni, hogy nem erőlteti magát ránk, hanem az ajtón jön, és várja, hogy beengedjük, várja, hogy teret engedjünk neki. De ez a mi életünkre is igaz, hogyha őt képviseljük, mindig az ajtón keresztül menjünk a másikhoz. Ne törjük be, még az üdvössége érdekében sem. Jézus, a mi megmentésünk érdekében nem alkalmaz rajtunk erőszakot, meg velünk szembe. Ő nem mondja azt, hogy a cél szentesíti az eszközt, hanem azt mondja, zörgetek, és döntsd el, kell-e neked, amit hozok? Akarod-e tőlem az életet, a megoldást? Tehát aki az ajtón keresztül jön, az pásztor. És ebben az is benne van, hogy a pásztor az ajtón keresztül valóban a juhokért megy. Valóban a juhokhoz megy. Azért, mert foglalkozni akar velük, törődni velük. Megnézi először is, van-e köztük beteg, gyenge, erőtlen, és azokkal foglalkozik. Gyógyítja, erősíti, megad mindent, hogy felépüljenek. És így jön Jézus az életünkhöz. Hiszen látja, hogy köztünk is vannak betegek, erőtlenek, terheket hordozók, vagy olyanok, akik nem értik, mi miért történik velük. Vagy a halál okozott súlyos sebet az életükben, és még nem tudják feldolgozni. És jön Jézus, tudja, hogy az ilyenekkel kell foglalkozni. Jön és szól, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve. És bár hallanánk, és hozzájönnénk az égető kérdéseinkkel, a nagy fájdalmunkkal, a könnyeinkkel, hogy megtapasztaljuk az ő segítségét. Igen, jön, és ő törődik, azért jön, hogy törődjön a juhokkal, mert a juhok az övéi. A juhok az övéi, a juhok fontosak, sőt, ugye a 11. versben olvastuk, hogy jön az ajtón a jó pásztor, és annyira fontosak nekik a juhok, hogy az életét fogja értük adni. Mondhatnánk úgy, hogy az igazi pásztor túlélik a juhok. Nem a jó pásztor fogja kizsigerelni a juhot és elpusztul, tolvaj és rabló. A tolvaj és rabló az azért megy, mert belőlük él. A megélhetést jelentik nekik a juhok. Jézus pedig úgy jön, hogy a juhoknak ad életet. A pásztor ad nekik életet, és nem belőlük él. És ez óriási különbség. És ilyen csodálatos urunk van, aki nem belőlünk akar élni. Nem addig kellünk neki, amíg kizsigerel, hanem inkább ő adta az életét, hogy mi élhessünk, még azután is, amikor ő már elment ebből a világból. Ugye a tanítványok itt maradtak. Meghalt a mester, visszament majd az atyához. Mit mondott a Gecsemánéban? Hagyjátok ezeket elfutni, és a juhok élve maradtak, a pásztor meghalt. Hát ilyen urunk van, ilyen pásztorunk van. És kibe bíznánk, ha nem az ilyen pásztorba, ha nem Jézusba, aki az életét adta értünk. És akár milyen nehéz legyen az életünk, mindig figyeljünk rá. Akár mennyire ott vagyunk most, hogy vívódunk, és nem tudjuk, mit hoz a holnap. Életet, halált emberi szempontból. Mert nagyon sokan átmennek ilyen nehéz időszakon. De figyeljünk őre, hogy ő nem hagy magunkra. Aki az életét adta, az övéért, az nem hagyja őket magára. Tehát a pásztor az az ajtóálló ajtót nyit, a juhok hallgatnak a szavára. Hát olyan szép ez a kép, hogy ugye beengedik a pásztort, beszéltünk róla, hogy kinyitjuk neki az ajtót, bejön, és ugye a juhok örülnek neki, és amit mond, hallgatnak arra, hallgatnak a szavára. És ezt jó látni, hogy a juhok ennyire bíznak a pásztorba. Ez azt jelenti, hogy nagyon ismerik. Nem most megy hozzájuk először, már sokszor ott volt velük. Tulajdonképpen ugye a születésüktől fogva gondozta, ápolta, táplálta, vezette őket. Együtt élt velük, és ezért nagyon jól ismerik. Megbíznak a szavában. Tudják, hogy a pásztor, amit mond, arra érdemes hallgatni, sőt, életet jelent, ha hallgatunk rá. És ez volna jó, ha úgy eljutna a szívünkig, hogy az életet jelenti, ha hallgatunk Jézusra. Jézus szava az élet, és ez nem csak úgy egy elvont, vallásos kifejezés, hanem éljük át, hogy igenis, az az élet, amit ő mond. Hogy igenis azt jelenti tanítványnak, juhnak lenni, hogy a pásztor szavára hallgatok. Vagyis amikor kinyitom a Bibliát, olvasom az igét, akkor hallgatok arra, amit ott olvasok. Vagyis azt szerint cselekszek. Azt fogom tenni. Azt veszem komolyan. Miért? Mert ugye nem csak az ő szava hangzik. Annyi szót hallunk, annyi gondolat jön felénk, annyi útmutatást kapunk. De mit mond, hogy Jézus szava az élet szava? És hát jó lenne ezt komolyan venni. Jó lenne ott volna a szemünk előtt, hogy mindig az ő szavára figyelünk, mert ismerjük. Ismerjük őt, ismerjük, amit mondott, bízunk benne, és tudjuk, hogy ő jót akar nekünk. Hát ez a lényeg, a bizalom lényege, hogy tudom, hogy aki szól, az jót akar nekem. Még akkor is, amikor esetleg helyreigazít. Mert hát a pásztornak is volt nem csak olyan szava, hogy jöjj, köves, hanem olyan is, hogy vigyázz, és ne menj arra. Vagy volt botja, amivel terelgette, oda tette, hogy ez itt a kerítés, hogyha elbújsz a botom alatt, le fog zuhanni. Tehát a pásztor védi is a nyájat. És néha az a szó, amivel véd, az lehet, hogy nem tetszik nekünk. Mert mi egész mást szeretnénk, de mit mond, hogy hallgatnak a szavára, vagyis elfogadják az óvást, a féltőt, a keményebb szót is, mert tudják, hogy értük mondja. Azért, hogy éljenek, hogy eljussanak a legelőre. És amikor itt olvassuk, hogy a juhok hallgatnak a szavára, aztán juhait nevükön szólítja, akkor eszünkbe juthat Dávid, még abból az időből, amikor pásztorfiúként tevékenykedett, és ott volt a juhokkal, hogy mennyire ismerte őket, mennyire tudta a nevüket, és átélte, hogy a bárányok bíznak benne. És ezt a képet fordított át Istenre. Amikor Istenről beszélt, akkor azt mondta, az Úr az én pásztorom. Hogy Isten olyan nekem, mint amilyen én vagyok a nyájnak. Ahogy én törődök vele, ahogy mint pásztor körülveszem őket, ugyanezt teszi velem Isten. Tudja, mire van szükségem. Ugye, hogy friss forrásvízhez vezet, csendes legelőkön nyugtat engem, mert erre van szükségünk. És Dávid azt a tapasztalatát is Istenre vetíti, hogy tudja, mennyire bíznak a juhok benne. Hogy azt fogja nekik megadni, amire szükségük van, és a juhok nem aggódnak. Mennek, tehát követik őket. Követik a pásztort, a juhok. Ez azt jelenti, hogy nem azon morfondíroznak, jó helyre vezet. Lesz ott fű. És nem azt mondják, ne hallgassunk rá, keressünk mi magunknak legelőt. Mert keressük meg mi a forrást. Tehát a pásztort követni, a hangjára hallgatni, az azt jelenti, mindent rábízok. Ugye ne aggódjatok ételetekért, italotokért, ruházatotokért, mert tudja, ti atyátok, mire van szükségetek, és ebbe a pásztorképbe pont ez jelenik meg. Hogy Isten, mint pásztor, tudja, mire van szükségünk, vagyis nem kell aggódnom, félnem, hogy éhen fogok pusztulni, mert megadja, ami kell. És ezt a juhok megtapasztalták. És megtapasztalta Dávid is a Zsoltárban. Ezt írja le. Megtapasztalta az Istennel való kapcsolatában, hogy az Úr tudja, hogy mire van neki szüksége. És Dávid azzal is tisztában volt, hogy vannak nehéz időszakok. A bárányokat se lehet úgy vezetni, hogy mindig, tehát hogy soha nincs veszély. Azt mondja, ha még a halál árnyék a völgyében járok is, hát az életben is van veszély. Sőt, szembe találkozunk a halállal, nem azt mondja, tehát a Szentírás nem azt mondja, hogy nem halunk meg. Nem azt mondja, hogy ember, odáig fogsz fejlődni, hogy legyőzöd a halált. Hanem azt mondja, hogy megszülettünk és meghalunk, és utána jön az ítélet. De mit mond? Hogy van, aki legyőzte, Jézus Krisztus. És ez azt is jelenti, hogyha én a halál felé tartok, ha nehéz az életem, ha betegségek gyötörnek, ezt vele élhetem meg. Mit mond Dávid? Velem vagy. Nem azt mondja, hogy mindig csodálatos a körülmény, hogy nincs baj, hanem azt mondja, igen, van baj. Olyan az életem, azt hittem, hogy meghalok, de itt vagy. Hányszor volt Dávid életveszélyben? Egy hajszálon függött emberileg az élete. És mit tapasztalt velem az Úr? És átsegítette. És tudjuk, hogy egyszer át kell lépni ebből a világból, az örökké való világba, az Isten láthatatlan világába. És mi a lényeg? Hogy vele menjek. Hogy velem vagy. Hogy nem egyedül, mert oda a belépő Jézus. Jézus által mehetünk az örök életre. Az ő nevében, az ő neve által van bűneinknek bocsánata és örök életünk. Olvassuk az abcselben. Tehát ezt írja le, ezt mondja el Jézus, erről beszél Dávid, hogy a juhok hallják az ő, hallgatnak a szavára, kivezeti őket, vezeti őket. Az egyik, hogy kivezeti a karámból, vagyis tulajdonképpen az ószövetségi közegből, egy új szövetségre. Kivezett testvérem, Jézus azért jött, hogy kivezessem a bezártságból, a megszokottságból, akár a vallásosságunk beidegződéséből, egy vele való személyes kapcsolatra, új életre, hogy kivezeti őket, de nem kihajtja. Nem azt mondja, na menjetek, és aztán majd én vigyázok, hogy nehogy valami baj érjen engem. Hát ugye úgy, ahogy a háborúban szokta a hadvezért, azt óvni kell, és a közkatona az nem baj, ha elesik. Az nem baj, ha otthon sír a gyerek, meg a feleség. Az nem baj. Csak aki kitervelte az emberpusztítást, na azt óvjuk meg. és aztán majd lehetőleg pár évtized múlva emeljünk neki szobrot, és dicsőítsük, mert sok ember gyilkolt meg, vagy gyilkoltatott meg. És amíg ezt hozzáteszem, most sokszor Jézus nevében, tehát Jézus nem ezt teszi. Ő előttük megy, és azt mondja, kövessetek, jöjjetek utánam. És ez mit jelent? Hogy ő tapossa ki az utat. A nehezebb részt magára vállalja. Gondoljuk csak, hatalmas hóhull. És akkor Jézus nem azt mondja a gyereknek, hogy menj, hívd az orvost, vagy menj el a postára, taposs magadnak utat, hanem mit mond Jézus? Én előtted megyek, kitaposom az utat, te csak lépj a nyomomba. Így megy előttünk. Ezt jelenti. De azt is, ebből kifolyólag, hogy én mindig az ő nyomába lépek. Tanítványnak lenni azt jelenti, mindig az ő nyomába lépek, mindig a háta mögött vagyok. Ha kilépek a nyomából, elveszek. Elveszek. És meg kell vizsgálni, vajon mindig ott vagyok-e az Úr nyomában. Hogy mindig követem-e őt. De őszintén tegyük fel ezt a kérdést, mindig követem-e. Persze, ne úgy tegyük, hogy megcsinálunk valamit, és azt mondjuk, ez az Úr akarata volt. Hanem mielőtt hozzáfogunk, nézzük meg, Jézus abba az irányba megy. Ha én most ezt teszem, ha azt akarom feleségül venni, vagy ahhoz akarok hozzámenni, vagy arra a munkahelyre készülök, akkor őt fogom követni? Mert ő arra megy? Vagy majd utána keresek egy igét, hogy igazoljam a döntésemet? Mert itt ez azt jelenti, hogy ő megy elől, a juhok pedig utána, sőt, mi történik? Hogy követik, miért követik? Mert ismerik a hangját. Tudják, ki szól hozzá. És menet közben is hanggal irányítja őket. És ebbe benne van az, hogy akkor tudom követni Jézust, ha ismerem a hangját. Mert vannak idegen hangok. De mit mond? Azt nem követik, mert az idegenek hangját nem ismerik. És itt azt kell föltennünk kérdésként, ismerem-e jól Jézus hangját? Mert ugye a világból rengeteg hang árad felénk. De meg tudom különböztetni határozottan, hogy melyik az Úr hangja, és csak arra megyek. És az idegen akármilyen szépeket mond és ígér, arra nem hallgatok, mert ismeretlen. És mi a fontos, hogy a hangjáról ismerik és követik, nem a kinézéséről. Nem az a lényeg, hogy van felöltözve, vagy hova tartozik. Nem az dönti el, hogy jó-e, hogy pásztor-e valaki, hogy melyik csoporthoz tartozik, jobb oldal, bal oldal, ilyen felekezet, olyan felekezet, mit mond? Mi jön elő a szívéből? Milyen az életünk? Na ez dönti el. Hogy hozzá tartozunk-e? Hogy mi árad belőlem? Hogy mit és mondok, és hogy nyilvánulok meg egy élethelyzetben? Ez támaszza alá, hogy valóban hozzá tartozom-e. És aki ismeri Jézus hangját, az meg tudja ítélni, hogy most idegen szólt hozzá, és mondjon bármit az az idegen, nem megyek utána. Nem megyek utána. Ne legyünk olyanok, mint a kisgyermek. Ugye hányszor volt, vagy legalábbis én emlékszem, gyerekkoromban voltak úgynevezett cukros bácsik. Ugye? Adott valamit a kisgyereknek, és el tudta csábítani. El tudta csalni. Nem arra figyelt a kisgyerek, hogy nem ismerem ezt, nem rokonom, sose, de ad valamit. És Sátán így dolgozik, hogy ad nekünk édességet. Ad olyat, amit csábít, amire kívánkozunk. De vigyázz, mert az nem Jézustól van. A hangját figyeld, és ne azt, amit ad. Ez a lényeg. Amit mond, ahogy él, de ne azt, amit ad. És sajnos ma megtévedünk attól, amit adnak. amit kapunk sokszor, az a lényeg, mit fognak adni. Sok fizetés lesz, akkor nem érdekes, mit kell tenni. Csak jól fizessék meg. De nem az a lényeg, hanem milyen a hang. Kinek a hangja szól, milyen irányba vezet. És végül Jézus, ugye, hogy olvastuk, hogy én vagyok a jó pásztor. És úgy megszólított ez, mert ő így határozza meg magát. Ez amikor kifejezi, én vagyok a jó pásztor, egyrészt jelzi azt, amit szoktunk mondani, hogy az én vagyok kifejezések, azok Isten kijelentései, önkijelentések, azt jelzik, hogy Isten van jelen, és hogy én vagyok a jó pásztor, ez Istennek, Jézusnak az az önmeghatározása, ami nagyon fontos. Pásztorként határozza meg magát. Testvéreim, ha Jézusban, Istenben gondolkodunk, kicsoda ő? Pásztor. Nem seregek ura, új szövetségben nem seregek ura, pásztor. Nem bosszúálló, pásztor. Pásztor, aki megy és keresi az elveszettet. Akinek fontos a sérült, a beteg, a gyönge, az elhagyott. Igen. És olyan jó lenne, ha ez mindig elénk jönne. Ki az Isten? Pásztor. Jézusban így jön felénk. Én vagyok a jó pásztor. És nem is akármilyen, hanem jó pásztor. És adja az Úr, hogy így találkozzunk vele. Hogy ez átmelengesse a szívünket. Amikor nem értek dolgokat, akkor gondoljak arra, ő jó pásztor. Ő nem bosszúálló, hanem megmentő. És hogyha figyelek rá, ha keresem vele a kapcsolatot, majd meg fogom érteni mindazt, ami történik. Tehát Jézus pásztorként határozza meg magát, az életét, a tevékenységét, és mi is kövessük ezt a nyomvonalat, mert azt jelenti, hogy a tanítvány is pásztor. Pásztor. Ment, véd, segít, táplál, és a pásztor felé, a főpásztor Jézus felé irányít. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy elmondod, hogy te vagy a pásztor, sőt a jó pásztor, hogy így közelítesz az életünkhöz, és ez olyan más, mint bizony, amit sokszor hallunk rólad, vagy ami belénk idegződött. Mert te nem ellenségként jössz, hanem pásztorként, aki a bűnöst, elveszettet megkeresed. Mert vissza akarsz vinni az Istennel, az Atyával való élő kapcsolatra. Vissza akarsz vinni abba az atyai házba, onnan elkódorogtunk. És tudod, hogy csak ott lehetünk a helyünkön, hogy ott teljesedhet ki az életünk. Hálát adunk, Úr Jézus, hogy te törődsz velünk, mint pásztor, tudod, milyen helyzetben vagyunk, és te nem lököd félre a beteget, az egyedül lévőt, a félelmes szívűt, hanem odalépsz, vigasztalod, gyógyítod, erősíted. Te nem kiválogatod a legjobbakat, hanem meggyógyítod, helyreállítod azokat, akiknek az életét a gonosz, a bűn, a betegség, a nyomorúság tönkretette. Mert Uram, te ma is ugyanaz vagy, mint voltál, amikor itt jártál ebben a földi világban. Kérünk, jöjj közel az életünkhöz, és hadd tudjunk hozzád menni, mint pásztorhoz. Hadd bízzuk rád magunkat hittel, hogy te igenis tudod, mire van szükségünk, és gondoskodsz rólunk. Hadd mondjuk el azt, ami a szívünkben van, fájdalmunkat, félelmünket, gyászunkat. És add, Uram, hogy csak benned bízzunk, hogy csak a te hangodra figyeljünk, hogy engedjük, hogy te ments meg minket, és ne mi akarjuk a saját életünket megmenteni, megtartani, mert az úgysem sikerül. Áldunk és magasztalunk, hogy meghaltál értünk a kereszten, de dicsőítünk azért is, hogy legyőzted a halált, föltámadtál, élsz. És Uram, hogy a magunk életünk nyomorúságai közepette nem kell egyedül haladnunk, mert azt mondod, te velem vagy, velünk vagy, aki tied, amellett ott vagy, és veled harcolhatjuk meg, sőt átéljük, hogy kézbe veszel, és úgy hordozol, mint ahogy a pásztor a beteg sérült bárányt vitte az ölében vagy a nyakában. Így visszük eléd, Uram, a betegeket, az életbe belefáradtakat, a sok gonddal, bajjal küszködőket, hogy ismerjék föl, hogy van egy pásztor, akire rábízhatják mindezeket. És könyörgünk, Urunk, a gyászoló testvérekért, mindazokért, akik most gyászban járnak, mert valaki eltávozott közülük. Uram, adj nekik vigasztalást, töröld le a könnyeket, adj békességet, és add, Uram, hogy beléd vessék e nehéz helyzetben is reménységüket, tőled várják a vigaszt, a békét. Kérünk így minden betegért, Uram, mert te hatalmasabb vagy mindennél, és kérünk, hogy te így könyörülj szenvedély betegeken, könyörülj családokon. Uram, segíts meglátni, hogy általad gyógyulhat a férfinő kapcsolat is, és Uram, könyörülj egyházunkon, népünkön, s ezen a világon. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, s a hatalom, s a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Kedves testvérek, ha az Úr éltet bennünket, egy hét múlva Böjt első vasárnapjához érkezünk, de mivel egyelőre a rendeletek nem változtak, a szigorításokon nem enyhítettek, továbbra is online lesz az Isten tisztelet, amit a templomból fogunk közvetíteni, az úrasztalát megterítjük, és mindenki otthon készítse el a szent jegyeket, a kenyeret és a poharat, hogy legalább így tudjuk átélni az úrvacsora közösségi áldását, kegyelmét. Hétközben pedig kedden és csütörtökön bűnbánati istentiszteletet tartunk, amelynek szintén az interneten fogjuk közzétenni a hanganyagát. Az Úr kegyelme áldása maradjon mindenkivel. Amen.